bűnbánati Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus által köszönjük néked, hogy hozzád jöhetünk karácsony ünnepére készülve, arra az ünnepre készülve, amikor szeretetedet megmutattad és elküldted egyszülött fiadat, hogy legyen megváltunk, üdvözítőnk, legyen, aki által visszatalálunk a veled való közösségbe. Köszönjük, hogy erre a nagy ünnepre készülve elcsöndesedhetünk, és szívünket megvizsgálhatjuk, hogy és mint állunk veled való kapcsolatunkban. Köszönjük néked, hogy kérhetünk arra, légy segítségül minékünk ebben az önvizsgálatban, és add meg, hogy kiábrándulhassunk önmagunkról szőtt hazugságainkból, és a valóságot, az igazságot ismerjük meg önmagunk tekintetébe, a te ígédnek tükrében. Kérünk, hogy segíts nekünk, és segíts nem csak magunkat megismerni, hanem a fölött, amit megismerünk, bűnbánatra jutni, és kegyelmet kérni te tőled. Köszönjük, hogy van kegyelem a számunkra, hogy eleve annak tudatába foghatunk ebbe a veszélyes vállalkozásba, hogy tudhatunk a te irgalmadról, a te megbocsátó szeretetedről, melyet Jézusért gyakorolsz, az ő vérért gyakorolsz felettünk, ahogy énekeltük is. Kérünk, hogy legyél most velünk, és áld meg mai óránkat. Amen. Dániel próféta könyvének 4. részéből olvassuk Isten igéjét. A 4. rész 27. verséből. Szóla a király, és mondá: nem ezé ama nagy Babilon, melyet én építettem királyság házának, az én hatalmasságom ereje által, és dicsőségem tisztességére? Kedves testvéreim, karácsonyra készülődünk minnyájan, és hát ennek jegyében kitakarítgatjuk az otthonainkat, és feldíszítjük az ünnepre. Ám nem csak külsőleg készülődünk mi, hanem belsőleg is. És ehhez a belső készülődéshez hozzátartozik a szívünk és életünk megvizsgálása is. Különös tekintettel arra, hogy ünnep első és második napján úrvacsorosztásra kerül majd sor, és azzal kapcsolatban mindig elhangzik, hogy a szívünket megvizsgálva jöjjünk, és úgy részesüljünk a szent jegyekben. Szóval megvizsgáljuk a szívünk, életünk, és hogyha kitakarítjuk az otthonainkat, és feldíszítjük, akkor ha valamit találunk a szívünkbe, amit ki kell onnan takarítani, akkor megkérjük az Úr Jézust, hogy takarítsa ki onnan, és díszítse fel a szívünket az ő kegyelmével, karácsonyi díszbe. Az első kérés, amit úgy gondoltam, hogy meg kell fogalmazni ilyenkor, úgy hangzik, hogy próbálj meg, Uram, és vizsgálj meg, fürkészd ki szívem és veséim, ahogy a 26. Zsoltárból olvassuk. Szóval az Urat kell kérnünk arra, hogy ő vizsgáljon meg bennünket, és lássa meg, hogy van-e nálunk a gonoszságnak valamilyen útja, és aztán rávezessen bennünket az örökké valóság útjára, hogy ezt meg a 139. Zsoltárból olvassuk. Tehát hozzá kell fordulnunk, hogy igaz önismeretre, szívünk igazi megismerésére jussunk, mert ő tud egyedül beavatni bennünket saját szívünk titkaiba. Annál is inkább, mert amit Jeremiás próféta ír a könyve 17. részében, csalárd abba szív mindennél, kicsoda gonosz az, kicsoda ismerhetné azt, én az Úr vagyok az, aki a szívet fürkészem és a veséket vizsgálom. Hát ő az, aki ismer bennünket igazán, és ezért ő tud beavatni bennünket abba is, hogy mi lakik a mi szívünkbe, mi lakik a mi lelkünkbe. Szóval nem én szeretnék hozzátok beszélni arról, hogy mi lakik a ti szívetekbe, mintha az én szívemben nem lakna ugyanaz, hanem engedjük, hogy a szíveket fürkésző Úr vizsgálgassa a szívünket az ő lelkével, és aztán ő közölje mindnyájunkkal velem is, ugyanúgy, mint veletek, az, hogy mi lakik a mi szívünkben. Ő biztos nem fog minket becsapni, mert Isten nem hazudik, úgy, mint az emberek. Mi képesek vagyunk hazudni önmagunknak, de és mások is képesek arra, hogy hazudjanak nekünk. Én is képes volnék arra, hogy hazudjak nektek, arra, hogy mi lakik a szívemben, meg mi lakik a szívetekben. De Isten nem hazudik nekünk soha. Ő mindig az igazat mondja, és igaz önismeretre, a valóság ismeretére tanít ebben a tekintetben is. Tehát az első szívbeli kérésetek most is ezen az önvizsgálati Isten tiszteleten hangozzon úgy a szívetekbe, hogy Uram, vizsgálj meg engem. És kutass ki az én szívemet, az én veséimet, ahogy mondja a régi magyar fordítás, szépen visszaadva a zsidó eredeti szöveget. És segíts el engem igaz önismeretre, hogy igazán ismerjem magam, nem csak kívülről, amikor belenézek a tükörbe, ugye látom magam kívülről, de ismertess meg velem belülről is, hogy belül milyen vagyok én tulajdonképpen. Mert valamit látok magamból, de nem biztos, hogy az a teljes valóság és a teljes igazság. És én könnyen be tudom magamat csapni, de te nem csapsz be engem. Mondd nekem az igazat, még ha fáj is az. Na, az első kérés után az első bűnre szeretnék rátérni, amit magunkban hordozunk, és amit egyébként kívülről is súlykoltak és súlykolnak belénk minden lehető és lehetetlen módon. Az első hazugság, amit magunkba hordozunk önmagunk felől, az úgy hangzik, hogy én tiszta szívvel és tiszta lappal indultam az életbe. És a környezetem hatására sajnos, hát bizonyos tekintetben elromlottam. De azért alapjában véve én egy jó ember vagyok. Emlékeim szerint Rousseau volt az első, aki ezt így hivatalosan leírta, hogy az ember, ő általában fogalmazott, de nyilván magáról is beszélt, hiszen az önéletrajzi könyvében szerepel ez a megjegyzése, hogy minden ember tiszta lappal indul az életbe. Az alaptermészete, a szíve tiszta mindenkinek. Hát ezt azóta is előszeretettel mondogatjuk magunknak, vagy hisszük el magunkról, hogy az én alaptermészetem tulajdonképpen alapvetően egy jó szív. Hát mintha az Úr Jézus mást mondana a szívünkről. Máté evangéliumában a 15. részben beszél arról, hogy mi jön ki az embernek a szívéből, és felsorol egy csomó bűnt. És mondja, hogy ezek a szívből jönnek, gondoljuk abból a nagyon jó szívből, tele van jósággal, és jön belőle mindenféle mocsok. Felsorol nem tudom hány bűnt. De Jézus előtt is olvassuk már Mózes első könyvének 8. részében, hogy az ember szívének a gondolata gonosz az ő ifjúságától kezdve. Vagy a Római Levél 3. részében írja Pál zsidókról is, meg görögökről is, pogányokról is, nincs Isten félelem a szemük előtt. Semmiféle Isten félelem nincs a szívbe. Romlott az ember alaptermészete, a szíve, fogantatásától, születésétől kezdve. Hát Isten, ami szívünknek, testünknek teremtője, lelkünknek, testünknek teremtője, mintha az ellenkezőjét mondaná nekünk, mint amit magunkról úgy alapjába véve gondolunk. Hát nem mintha, hanem pont a homlok egyenest az ellenkezőjét mondja. Sajnos, ha a Szentírást vizsgáljuk, akkor megerősödik bennünk az a felismerés, amit Isten tudott velünk. Ő így lát bennünket, hogy eleve egy olyan természettel születtünk el világra, amelyik individualista, most így mondom szépen, egocentrikus, így is mondhatom, énközpontú, önistenítő, mondhatom önimádó, önmagába szerelmes, önmegvalósításra törekvő. És ennek a romlottságunknak a velejárója az az, hogy Istent, aki teremtett bennünket, és aki fenntartja a létünket, őt pedig, hát, hogy finoman fogalmazzunk, hát elutasítjuk magunktól. A tekintélyét nem ismerjük el magunk fölött, ellenállunk neki. Egy ideig talán nem annyira tudatosan, inkább ösztönösen, de aztán előbb-utóbb tudatosan is ellenállunk neki, mert úgy érezzük, hogy hát egy csárdában a két dudás nem fér el. Vagy ő megy, vagy én megyek, én maradok, ő menjen. A szívünkben azonnal eldőlt ez a kérdés, valami természetfölötti beavatkozás kell ahhoz, hogy máshogy döntsünk. A szívünk eleve erre visz minket, hogy én. Én. Nem az a baj, hogy van én tudatunk, vagy öntudatunk, mert az miért lenne baj? Isten teremtett bennünket, és ő alkotott minket különálló személyiségeknek, és természetesen tudjuk, hogy én vagyok, nem valaki más. Nem ez a probléma, hanem az, hogy az énünket állítjuk Isten gyanánt. Önmagunk előtt önmagunk tekintélyei vagyunk. Így határozzuk meg magunkat. Ez az egocentrizmus. Önmagam megistenítése. Egyedül egy tekintélyt fogadok el magam fölött, magamat. Más ne szóljon bele a dolgaimba. Isten se, emberek se. Ezt nevezem szabadságnak. Ez a szabad ember, aki teljesen autonóm, így is mondhatjuk, a maga ura. Zárójelben ott van demokrácia, ahol mindenki a maga ura tud lenni, és senki nem mond meg senkinek az ég egy világon semmit. Se istenek, se emberek, se senki. Ennek az interpretációja így jelenik meg ott. Az az igazság, hogy ez az én központúságunk, testvéreim, hogyha így vizsgálgatjuk magunkat az ige tükrébe, kiderül, hogy kényszerítő erejű. Ez egy nagyon sötét dolog. Tudnélik, muszáj így éreznünk, muszáj így gondolkoznunk, muszáj magunkat isteníteni. Ez valami olyan borzasztó erővel tör ki belőlünk, vagy van jelen bennünk ez az indulat, hogy állandóan érvényesíteni akarja magát. Úgy legyen mindig minden, ahogy én akarom. És senki ne beszéljen bele az én dolgaimba. Én a magam istene vagyok. Egyszerűen úgy belénkedte magát úgy átitatott bennünket, úgy annyira a sajátunká vált ez a dolog, hogy egyszerűen nem bírunk neki ellent mondani. Nem is akarunk neki nagyon ellent mondani. Valami ellentmondás nem tűrően őrzi az énünk a pozícióját. Kemény, gőgös, így is mondhatnánk. Öntelt, felfuvalkodott. Egyszerűen mindent visszautasít, ami az ő korlátlan, diktatúrikus hatalmának a megingását eredményezné. Ahogy Isten feltűnik a színen, és azt mondja neki, hogy én vagyok a te urad, én akarlak téged vezetni, nekem engedelmeskedjél. Az énünk rögtön rávágja, hogy nem. Rögtön. gondolkodás nélkül. Hogyha jön egy másik ember az életünkbe, mondjuk akár házastárs is lehet, vagy egy politikai hatalom, vagy, aki nem is kíván tőlünk esetleg rossz dolgot, jó dolgot kíván tőlünk, de mégis nem. Rögtön az az első válaszunk, nem. Már nekem mondta mindig édesanyám, hogy kisfiam, én kérek tőled valamit, még mindig az az első mondatot, hogy nem. Mindig ezt mondtam neki. Mert én mást akarok, mint amit te akarsz. Most nem mosogatni akarok, most nem fát vágni akarok, most nem apucipőjét kipucolni, most én mást akarok csinálni. És mindig mást akarunk, mint amit más mond nekünk. Azt akarjuk, amit mi akarunk. Ez ismétlem, ez egy iszonyú belső erő bennünk. És nem tűrjük, hogy nagyon valaki keresztezze az ösvényünket, az utunkat. Az a meggyőződésünk alakul ki, különösen a mai világban körülnézünk, hogy egyszerűen a mai embert annyira ránevelték erre, annyira még meg is erősítették benne ezt a benne alapvetően meglévő tendenciát, hogy egyszerűen, ha meghallják az emberek Istennek a nevét, rögtön zsigerből elutasítják. Mert ő valaki olyas valaki, aki majd jön, és akkor mond nekem valamit, és annak engedelmeskednem kellene, hát még mit nem. Isten a szabadságomnak az akadálya, majd gúzsba köt engem, törvényeket kényszerít rám, ő az autonómiámnak az ellensége, a szabadságom elvevője, ezzel együtt a boldogságom megsemmisítője, mert aki nem szabad, az nem lehet boldog. Értitek? És rögtön az ember, Istenre nemet mond. Hát egy alapvető testvérek, hogy így mondjam, egzisztenciális kérdés a számomra és a számunkra, hogy ezt az egyáltalán nem hízelgő diagnózist, önmagunk lelki világát vagy szívét illetően elfogadjuk-e a Teremtőnktől, vagy továbbra is rendületlenül abba hiszünk, hogy én egy alapvetően jó és tiszta szívű ember vagyok, aki esetleg elkövetek néha Istennek nem tetsző dolgokat, de hát ki nem, senki nem tökéletes, én se. Ezeket a félrelépéseimet egyébként mások kényszerítik általában rám, nem magamtól csinálom ezeket, ők a hibásak ezért, de jó, oké, néha hibázok, de ennél több baj nincs velem, a szívem alapvetően jó. Hogyha békén hagynak engem, akkor én csak egy nagyon jó ember vagyok, és nagyon jó dolgokat csinálok. Hogyha a testvérek, ki kell mondjuk, hogyha ezt gondoljuk magunkról, hogy mi alapvetően jó emberek vagyunk, akkor ellenmondunk Istennek tulajdonképpen. Már ebben az ellenmondásunkban is rögtön kibukkan, hogy kik vagyunk mi tulajdonképpen, és milyenek vagyunk mi. A szívünk milyen, az alaptermészetünk milyen. Nem az a mi fő problémánk, hogy néha hazudunk egyet, vagy lopunk, vagy nem tudom, mit csinálunk itt-ott, amott az életben. Nem ez a fő baj velünk. A fő baj a szívünk alapállása. A természetünknek ez az alap beállítódása. Egyszerűen Isten nem annyit mond nekünk, hogy hát van egy-két hibád, amit le kéne faragni, vagy valami egy-két erény, amit meg kéne jobban tanulnod. Értitek? Nem ez az Istennek a célja, hanem az, hogy a szívünk alapvetően változtassa meg a beállítódását. Ezt akarja elérni, és ezt egyébként ő ki tudja munkálni bennünk. De csak ő tudja kimunkálni bennünk, mert magunktól erre nemet mondunk zsigerből. Nem. Nem szólhatsz bele a szívügyeinkbe, a gondolkodásomba, az értékrendembe, a hétköznapi döntéseimbe, a különböző megnyilvánulásaimba, a viselkedésembe, a házasságomba, a pénzügyeimbe, semmibe. Nem lehet beleszólnod. És ez nekem ez a természetes, hogy így legyen. És ahogy mondtam nektek, testvérek, valahogy azt mondtam, hogy a külvilág ezt erősíti bennünk. Igen, mert a külvilágba is mi vittük ki. Ezt mi tettük korszellemmé. Most értsétek. Tehát vannak dolgok, amikor mondják, hogy az emberek úgy interiorizálnak valamit, hogy úgy elsajátítanak, és akkor a sajátjukká tesznek egy gondolatot, vagy valamit. De itt most azt mondom, pont fordítva van a dolog, mi exteriorizálunk valamit. Kivisszük magunkból a világba, ami bennünk van, és a világban a korszellem pontosan ugyanezt tükrözi, hogy mi milyenek vagyunk belülről, születésünktől fogva. Valaha Isten nem ilyennek teremtett bennünket, ezt is zárójelbe mondom, az Édenkertben Ádám és Éva nem ilyen emberek voltak a bűneset előtt, a bűneset után lettek ilyenné ők is, meg lettünk ilyenek mi is, mint az ő utódaik. Egyszerűen testvérek, ami ott aztán belül van, ez az önistenítő, individualista, egoista, narcisztikus jellemünk, hogy így mondja, mindenkibe ugyanaz, valamilyen kis egyéni színezéssel. Ez lesz aztán a korszellem mára. Mára ez egy általános, hogyha bekapcsoljuk a tévét, ez jön felénk, hogy így kell élned. Így ez a természetes. Ez egyszerűen senki nem kérdőjelezi meg. Akik, ugye olvasgatok én is mindenféle irodalmakat, és hát olvasok ilyen keresztjén emberektől, keresztjén tudósoktól, kutatóktól is dolgokat. Például egy történésztől olvastam nemrégiben egy könyvet, Carl Trumannak nevezik, egy amerikai történész, elemzi azt, hogy hogyan képzik az emberek ma az identitásukat. És ő arra megállapítás jut, hogy mi az egész kultúrában ez az egocentrizmus uralkodott el Amerikában, az amerikaiakat jellemzi, de hát ez nem csak az Amerika, ez a nyugati kultúra tulajdonképpen. Fölidéz ő még három olyan kutatót is, három olyan neves, mindegyik neves amerikai kutató, filozófus, egy szociológus, meg talán még valaki, akik mind ugyanezt mondják, hogy az amerikai kultúra sajnos egy mérhetetlenül egoista és individualista kultúrává lett. Sőt, ugye azok kiterjesztették az egész nyugati világra. Jó, hát ez lehet így. Akkor lehet, olvas, néha kezembe kerülnek katolikus iratok is. És olvasom Robert Sara bíborosnak a könyveit. Említettem már ezt nektek, hogy néha kezembe veszek ilyen katolikus gondolkodóktól. És ő egy afrikai ember, egy fekete néger ember. Hát bíboros lett, most már ő idős ember, de a bíborosok általában nem szoktak buta emberek lenni. És amit ő is ír egy ilyen interjú kötet, ez amit legutóbb is olvastam tőle, és ő is ott kérdezi tőle a riporter, hogy hogyan jellemezni ma a nyugati kultúrát, a nyugati világkultúrát, és amit újra és újra elmond az öreg fiú, hogy ez egy mérhetetlen, egoista kultúra, és ezért Isten tagadó is, majd erről lehet, hogy holnap szeretnék beszélni. Isten tagadó, ateista kultúra, mert önmagát isteníti, és egyszerűen magát akarja mindenki érvényesíteni. Ez egy általános jellemző. De hát ezt a Biblia is mondja, hogy ilyen az ember. Most már ami benn van az emberben, ami megszületett, az van kint is. És egyszerűen mindenhol ezzel találkozunk, és ez kívülről erősíti föl azt, ami bennünk ott rejlik egyébként. Hogyha az ember úgy elgondolkozik ezen, testvérek, akkor hát nem is tudom, ez nem valami vidám dolog. Ez nem valami vidám dolog. Ez kifejezetten elszomorító dolog, hogy Isten engem olyannak lát, mint aki egy önmagát istenítő ember. És amikor ő feltűnik a horizonton, akkor rögtön zsigerből ellenkezni kezdek. Mind vele is, és mind azzal az ő jellemével is, mind azzal, amit mond, azt elhesegettem magamtól. És magamat kezdem állítani az életemnek a centrumába. Magammal, azt akarom, hogy rám figyeljenek. Hát tegnap, bocsánat, eszembe jutott egy ilyen, ez egy tragikomikus dolog, mert ez néha tragikomikus, ugye. A kék fénybe, vagy nem tudom mi most a neve, riasztás, vagy nem is tudom mi, Szegedi ügy. Na mondom, mi ez? Szegeden az Árkádnál egy ember, pénzszállító azt állította, hogy fegyveres támadás áldozata lett. Kivonult az egész rendőrség, a tűzoltóság. Az kiderült, hogy a fiú csak blöffölt. Félrevezetett mindenkit. Ugye a diszpécsert riasztotta, a diszpécser meg a rendőrséget, meg a tűzoltót, meg mindenkit oda küldött az Árkádhoz, mert hát megtámadták a pénzszállítót. Az kiderült, hogy nem igaz. Hát a fickót jó megbüntették, bírósági tárgyalásot, és egy riporter jött, és csinált vele interjút, hogy miért csinálta ezt? Hát azért, hogy a kollégáim felnézzenek rám. Hát felnézzenek rá, mert őt úgy mindenki úgy lenézte, úgy semmibe vették, és ez ő neki mennyire fájt. Tehát ezt elkezdett a... Ugye ez egy tragikomikus, hogy az ember hogy akarja magát a centrumba nyomni, így is. Még akár így is, csak rám figyeljenek, mert ha nem figyelnek rám, akkor nem tudom, mi van. Aztán, testvérek, van, amikor ugye már kevésbé tragikomikus a dolog, hanem már vérre megy a dolog, mert az egoizmusból lesz az is, hogy én döntöm ám el, hogy a méhemben megmaradhat-e a gyermek, vagy nem. Mert én a magam ura vagyok, és hogyha ez engem zavar, akkor ezt abortálni fogom, ezt a gyermeket, és abortálom is. És Magyarországon egy csomó gyermeket így vetetnek el. Ez már egy kicsit véresebb történet, mert az egoizmus az ide is vezethet, ugye? Meg mostanában már oda vezet, abba az őrületbe vezet az egoizmus, hogy most már én határozzom meg a biológiától függetlenül a társadalmi nememet, ugye? A gender ideológia szerint. Ez nem a szexről szól, ez az identitás meg. Ki határozza meg nekem, hogy mi vagyok? Értitek? Nem a biológiai adottságaim, nem a szüleim, nem az egyház, nem tudom kicsoda, én. Nekem, ha nem tetszik az, hogy én fiú vagyok, vagy lány vagyok, akkor kitalálok magamnak a 80 nem tudom hány társadalmi nemből valamit, és én az vagyok. És megkövetelem tőletek, hogy ti engem annak tekintsetek. Akármennyire is zavar benneteket ez a dolog. Én nekem nem mondja meg senki, hogy mi vagyok. Nekem, hogy Isten meghatározta, hogy én fiú vagyok, vagy lány, ugyan már. Ez testvérek... Ez már az elmebajnak a határát súrolja, de ez van. Vagy ott is véresen komoly a dolog, amikor előjönnek emberek, és azt mondják, hogy én mondom meg, hogy mi a jó és mi a rossz. Nekem ne mondja meg senki, Isten se, hogy mi a jó és mi a rossz. Vagyis ne ő szabja meg az én erkölcsi felfogásomat, majd én. Nehogy ma az egyház, nehogy ma a szüleim, nehogy egy előző generáció, még csak ne is a közösségi média, majd én megmondom, hogy mi a jó, meg mi a rossz. És ha szerintem a jó az tulajdonképpen rossz, és a rossz szerintem meg jó, akkor az úgy is van. Ezt mindenki tartsa tiszteletbe, mert ez az én szabadságom, hogy ilyet mondjak. Értitek ezt a... Azt mondja Charles Taylor, ő egy híres filozófus, annak alapján, hogy ki maga mit vél valóban fontosnak és értékesnek, mindenkinek joga van kifejleszteni saját életformáját. Az emberek arra vannak meghívva, hogy legyenek hűek önmagukhoz, saját maguk beteljesedését keressék. Végső soron mindenkinek magának kell meghatározni saját maga számára, hogy mit jelent ez pontosan. Senki más nem szólhat bele az önkiteljesítés tartalmának meghatározásába. Mondja Császtérről egyébként nem ért ezzel egyet, csak leírja, hogy mi a mai nyugati korszellem. Ebbe élünk. Ami belül van, az van kívül. Egyre inkább az van kívül. Olvassátok, magyarul megvannak mondjuk más könyvek. Én javaslom nektek, hogy vegyétek kezetekbe Ron Drehernek a könyveit is. Megdöbbentő azok a dolgok, amiket ő is leír. Rendkívüli tanúságos volna, testvérek, végig kísérnünk azt az utat, hogy a történelemben mondjuk Rousseau-tól kezdve hogy jutottunk el idáig, hogy ami az embernek a alapvető természeti sajátosság, az most már korszellemmé változott, és így is jelen van, És egymást felerősíti állandóan ez a dolog. De itt most erről a történelmi útról le kell mondanunk. De mégis hadd idézem nektek Solzsenyicint, aki a Harvard Egyetemen tartott egy előadást valamikor 1978 táján. És azt kérdezi, hogyan jutott a nyugati világ a diadalmenetből a mostani erőtlenség állapotába, 1978-ba. Hol voltunk még attól az erőtlenségtől, ami ma van a nyugati világban? Azt mondja, a hibát a gyökereknél, az újkori gondolkodás alapjainál kell keressük. Arra a domináns nyugati világszellemre gondolok, mely a reneszánszban született, politikai formát a felvilágosodástól kezdve öltött, és vált minden társadalom és államtudomány alapjává. Racionalista humanizmusnak, vagy humanista autonomizmusnak nevezhetnénk, mivel az ember minden nálánál magasabb rendű erőtől való autonómiáját hirdeti és valósítja meg. Nevezhetnénk antropocentrizmusnak is, mondja Solzsenyicin. Ez lett a vezérlő elvünk. És azt mondja erre, hogy sokféle katasztrófa vesz körül bennünket a világba. Egyelőre ugyan nyugodt napra ébredünk fel minden reggel, és folytatjuk a mindennapi életünket, de van olyan katasztrófa, mely már itt van, a vallás nélküli autonóm tudat katasztrófája, mondja. Ez a tudat nyugaton az ember tette meg minden dolgok mértékéről a tökéletlen embert. Az önhittségtől, az önzéstől, az irítségtől, a hiúságtól és még tucatnyi más bűntől sohasem mentes embert. Az út elején alábecsült vétkek pedig megbosszulják magukat. Mondja ő, aki megjárta a gulágot, ugye? A reneszánsz óta megtett út sok tapasztalattal gazdagított bennünket, de elvesztettük a magasabb rendűt, mondja. Mert helyébe tettük önmagunkat. Na, hát ez vesz körül bennünket, testvérek, ez az alapvető nyomorúságunk. És talán még egy dolgot engedjetek meg, hogy az első érintetről is beszéljek. Tudnélik, szeretném aláhúzni, hogy mindez egészen személyes kérdés. Amikor Isten diagnózist közöl velünk, akkor nem másról beszél, hanem mindig rólam beszél. Az igaz, hogy amit a szív eredendő állapotáról, az alaptermészetünk eredendő állapotáról mond, az mindenkit érint, az egész emberiség, minden egyes tagját kivétel nélkül, illetve kivéve Jézust. De mégis én sem vagyok kivétel ebből. Nem vagyok kivétel. Nem, hogy mindenki más ilyen, de én nem. Nem, én is ilyen vagyok. Egyébként mindig szólásra emelkedik az én istenségünk, amikor ezeket halljuk. Magamból indulok ki, én is ilyen vagyok, de ti is ilyenek vagytok. Rögtön kézzelfoghatóan válik a velünk született nyomorúságunk. Rögtön. Amikor halljuk, hogy alapvető baj van a szívünkkel, a természetünkkel, ez pedig az egoizmusunk, az individualizmusunk, amely kényszerítő erővel nehezedik ránk, és visz rá, hol erre, hol arra, hol amarra, akkor rögtön felhangzik bennünk abban a szent pillanatban, hogy ez nem igaz. Ez nem lehet igaz. Vagy másokra igaz, de rám nem. Csak lényeg, hogy valahogy ellen mondjunk annak, amit Isten a Bibliában mond. Nagy csoda, testvérek, hogyha eljutottunk oda, hogy azt tudjuk mondani Istennek, hogy ámen. Vasárnap Isten tiszteletre utalok ezzel vissza. Hogy ámen. Igaz vagy, Uram? Nem hazudsz most se. Mondjál akármit. Nem fogom én megmondani, hogy milyen vagyok, mert nem ismerem magamat se. Akármilyen öreg vagyok. Akármin is mentem keresztül. Igazán te ismersz engem, mert te vagy a szívemnek a vizsgálója. Nem könnyű ez, testvérek, de az Úr le tud minket győzni, vagy meg tud minket győzni. Annyira szelíden tudja mondani ezeket a dolgokat nekünk, hogy de olyan erővel, hogy egyszer csak azt mondjuk valahogy, hogy lehet, hogy igazad van, sőt, igazad van, Uram. Amen. De van, akinek ez nem olyan könnyen megy. Van, aki, hogy így mondjam, elmegy a templomba, és az meghallgatja ezeket a dolgokat, mert általában ma csak már templomba lehet ilyeneket hallani, ott sem mindegyikbe, de meghallgatja, és azt mondja, hogy na, én ide se jövök többet, mert hát itt miket beszéltek nekem, hogy én milyen ember vagyok. Na hát ide se jövök többé. Van, aki ott marad a templomba, de elbarikádozza magát lélekbe, és nem is figyelek oda, nem gondolkodok el ezen, nem gondolom tovább, nem engedem magam befolyásolni, a saját magamról kialakított alapvető meggyőződéseimbe megrendíteni, még az Istennek se. Szóval nem kell ezt csinálnunk, nem kell elmennünk, nem kell elbarikádozni magunkat, hanem jobb, ha megnyitjuk a szívünket az Úr előtt, aki szeret minket, annak ellenére, hogy ilyenek vagyunk, hiszen ezért jött el, hogy pont az ezért járó büntetéstől megszabadítson minket, és bennünket más emberré tegyen, formáljon. Szóval nem kell félnünk tőle. Minden esetre, amíg ezen gondolkoztam, eszembe jutott, hogy kapcsolódik ez tényleg karácsonyhoz. Hát egy kicsit úgy is, ahogy eddig mondtam, de úgy is, hogy amíg nem értem, hogy ki vagyok én igazából, és nem mondtam rá ámment az Istennek, amikor mondja, addig nem értem karácsonynak az egész lényegét. De nem értem a többi keresztény ünnep, nem értem nagypéntek lényegét se, nem értem húsvétot se. Nem értem Jézust se. Minek kellett neki idejönni? Egyszerűen másnak az ünnepévé válnak ezek az ünnepek is. Karácsony a szereteté, mit tudom én, húsvét, nem tudom, az önfeláldozásé, valamit kitalálunk, hogy minek az ünnepe, csak nem annak, aminek az ünnepe, az Isten szerint. De mihelyest elkezdek igen mondani arról, hogy az vagyok én, akinek lát engem az Isten, és mond engem, egy nyomorult, romlott szívvel született ember, aki más se tud, mint önmagát isteníteni, és állandóan magát akarja érvényesíteni, és a maga dicsőségét akarja minden áron fölragyogtatni, tündökölni akar. És ennek érdekében Istennek is simán ellentmond. Szóval mihelyest ezt kezdem elfogadni, kezdem egyre jobban megérteni, hogy miért is kellett eljönni Jézusnak, miért is kellett neki meghalni a kereszten, miért is támad föl, mi az, amit ő hoz nekem az életembe, mert ő mit hoz az életünkbe egyébként. Azon túl, hogy bocsánatot szerzett nekünk a keresztfáján, erre a mentalitásunkra, amit Isten ellene való lázadásként értékel. Bocsánatot kaphatunk Jézus vérére erre. És egyúttal Jézus azt mondja nekünk, hogy itt vagyok én neked, mint meghalt és feltámadott megváltó urad. Ismerj el engem, centrumnak, magad helyett. És igen, mostantól kezdve tekints reám, és dicsérj el engem. Én megérdemlem, rászolgáltam. Én vagyok az egyedüli, aki erre méltó vagyok. Aztán keresd az akaratomat, és én megmutatom neked, és én fogni fogom a kezed, és vezetgetlek téged. Igen, felelős leszel a döntéseidért, nekem leszel felelős, nem önmagadnak, meg nem másoknak. Nekem leszel felelős. Én foglak téged megáldani. Én foglak téged üdvözíteni. Add át nekem a centrális helyet az életedbe. Értitek, hogy sokkal többet akar tőlünk az Úr, mint hogy... Jaj, de hazudtam egyet, bocsánat, Uram. És akkor jó, megbocsátok. Nem ennyit akar. Ő a szívünket akarja. Az életünket akarja. Az egyetlen, aki erre jogosult. Az egyetlen, aki nem teszi tönkre, hanem egyébként kiteljesíti, kibontakoztatja, üdvözíti az életünket. Ért hozzánk, szeret minket, hatalmas, végtelenül bölcs, nem kell félni tőle. Visszatérek itt az elejére. Dániel könyvéből olvastam fel itt a negyedik részből Nabukodonozor szavait, aki ugye a babiloni világbirodalomnak volt a legnagyobb uralkodója, és egy ilyen a szavaiban már ott rejlik az emberi természetnek ez az alaphibája. Nem ezért körülnéz a városon, a gyönyörű volt, nem ezért a ma nagy Babilon, melyet én építettem. Én. Királyság házának az én hatalmasságom ereje által. Az dicsőségem tisztességére, megmutassam a dicsőségemet, minden én. Nem olvastam tovább. A szó még a király szájában volt, mikor szózat szállt alá az égből, néked szól, ó Nabukodonozor király, a birodalom elvétetett tőled, és kivetnek téged az emberek közül, és a mezei barmokkal lesz lakozásod, és füvet adnak ended, mint az ökörnek, és 7 idő múlik el feletted, míg meg nem érted, hogy a felséges Isten uralkodik az emberek birodalmán, és annak adja, akinek akarja. És akkor ez a szerencsétlen Nabukodonozor ugye megőrül. Egy őrült eszme, az egoizmus kerítette hatalmába, ennek következtében megőrül. Ez lesz az ítélete. És aztán valahogy az őrületébe valahogy egyszer csak megvilágosodik előtte, amikor eltelik az idő, hogy nem róla szól a világ, meg az élet, hanem Istenről, Dániel Istenéről. És aztán visszatér hozzá az elméje, és kiad egy rendelkezést. Abban az időben visszatért hozzám az én értelmem, országom dicsőségére az ékessége, méltóságom is visszatért hozzám, tanácsosaim, főembereim fölkerestek engem, és visszahelyeztettem az én országomba, és rendkívüli nagyság adatott nékem. Most azért én, Nabukodonozor király, dicsérem, magasztalom és dicsőítem a mennyei királyt, mert minden cselekedete igazságos. És az ő utai ítélet, és azokat, akik kevésségben járnak, megalázhatja. Tehát Isten elérte benne, még ebbe a világ uralkodóba is azt, hogy centrumot váltott, ugye? És maga helyett immár átadta az uralkodást Istennek, és elismerte őt maga fölött. Azt hiszem, hogy ez a mi dolgunk is. Hát vizsgáljuk a szíveinket, a lelkeinket, Isten igéjének a fényében, annak a tükrében, és azt a diagnózist, amit ma is mutatott nekünk, azt fontoljuk meg, és engedjük, hogy mondjunk rá amment, és engedjük, hogy megváltoztasson bennünket, és ő legyen az első a szívünkbe és az életünkbe. És talán befejezem azzal most, hogy amennyiben ez már megtörtént velünk, az a megdöbbentő fölismerésünk képződhet, hogy ez nem egy olyan dolog, ami úgy egyszer és mindenkorra megtörtént. Tudnilik, hogy én úgymond átadtam a szívem az Úrnak, és most már ő az én életem ura. Lehet, hogy így történt egyszer, csak hogy ez nem egy statikus dolog, hanem egy dinamikus dolog. Nagyon is velünk él továbbra is ugyanaz a szívünk, ugyanaz a romlottságunk, már hívő korunkba is, és nagyon is hajlamosak vagyunk arra, hogy visszaálljunk a régi kerékvágásba. Visszamenjünk. És megint csak a magunk uraivá avanzsálódjunk önmagunk szemébe. Miközben azt hangoztatjuk, hogy mi mekkora hívők vagyunk. Tulajdonképpen megint a magunk uraiként élünk. Senkinek nem engedünk beleszólást. Én nem engedek beleszólást az igehirdetésbe, a zenész nem enged a zenébe, az iratterjesztő az iratterjeszt, senki nem enged, mert ő tudja. Értitek? Én tudom. És én, majd én. És megint ott vagyok a nagy énemmel, mint lelkész, mint presbiter, mint nem tudom micsoda. És az otthonomban ezért teszek tönkre minden magam körül, mert állandóan azt akarom, hogy minden ott is én körülöttem forogjon. És már nem az Úr az első. Elméletileg lehet, de gyakorlatilag nem. Erre figyelmeztetném magunkat, benneteket is most, de magamat is, hogy nehogy valaki azt gondolja, hogy én már 5 évvel ezelőtt megtértem, és az Úr Jézusnak átadtam a szívem, és azóta én most már a úrközpontú életet élek. Köszönjük szépen, Urunk, hogy egyszer meggyőztél, újra meg kell győznöd erről, mert sajnos, hogy mondta, Pauk János szokta mondani, hogy az ilyen oltványok egy idő után visszaáll a régi rend, ugye? Valahogy hogy szoktad mondani, hogy konzervativizmus van, igen, a növények világában, hogy beoltjuk a szilvafába az almafát, de hogy eltelik egy kis idő, és akkor jó lett belőle egy kicsit almafa, de aztán utána hagyjuk, akkor egyszer csak elkezd visszaszilvásodni. Jól mondom? Valami ilyesmit mondták. Egyébként van ilyen tényleg. Tehát ez van olyan, hogy visszamegy a dolog. Tehát visszaáll a...
Gondozni kell a nemest.
Így van, köszönöm. Gondozni kell, a szívünket is gondozni kell, különben visszaállunk a régi rendre. Sajnos ott van bennünk, nem vagyunk túl rajta, majd ha meghaltunk, és föltámadtunk, akkor túl leszünk rajta. De addig nem. Úgyhogy gyanúsan kezeljük magunkat, és vizsgáljuk már hívő emberként is magunkat, hogy nem-e álltam én vissza el a régi, nem-e győzött rajtam a természetem konzervativizmusa megint. És váltam megint önmagam urává, ahelyett, hogy Jézusra figyelnék, és neki engedelmeskednék. Na, ezzel befejeztem ma este, majd holnap folytatjuk, ha Isten érted bennünket. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük te néked, hogy te soha nem hazudtál senkinek. Mindig a szintiszta igazat, a valót mondtad. És köszönjük, hogy nekünk is azt mondod, amikor a szívünkről beszélsz. Megvalljuk most előtted, hogy soha nem könnyű téged hallgatnunk, az ige tükrében néznünk, soha nem könnyű. Ha azt mondjuk, hogy könnyű, akkor nem néztünk bele igazán. Ha igazán belenézünk, akkor igenis nehéz, borzasztó nehéz. Megítélsz bennünket egoizmusunk miatt ma este is. Lehet, hogy még mindig ezt az életet éljük. Lehet, hogy már egyszer fölismertük és elhagytuk, de aztán visszatértünk erre, mint kutya a maga okádására. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, hogy folyamatos harcot kezdjünk önmagunk ellen, ilyen értelemben. Nem önmagunk énjének kiirtásáért, de neked való alárendeléséért. Hadd szálljunk síkra. Segíts bennünket, Urunk, hogy megértsük, hogy nem mi állhatunk az életünknek a centrumába. Nem lehetünk individualista hívők keresztjének. Nem lehetünk egoista, önmegvalósító, önistenítő, önimádó, önmagukba gyönyörködő, önmaguk dicsőségét kovácsoló emberek. Látod, hogy hányszor, te látod igazán, hogy hányszor ennek a jegyébe állnak mégis a gondolataink, az érzéseink, a reakcióink. Azt mutatják, hogy mégis ez van. És látod, hogy szinte reménytelennek tűnik ez ellen fölvenni a harcot. Köszönjük néked, hogy mégis fölvehetjük a harcot. Úr Jézus, kérünk először is, hogy bocsáss meg nekünk ezért, hogy ilyenek vagyunk. És másodszor arra kérünk, hogy segíts rajtunk, hogy téged ismerjünk el, és előtted hódoljunk meg. Elvi kérdésekbe, gyakorlati kérdésekbe is. Tudjuk ezt a kapcsolatainkba realizálni, a beszédünkbe, beszélgetéseinkbe, pénzügyeinkbe, gyereknevelésbe, házassági konfliktusok idején. Segíts bennünket, hogy ne magunkat akarjuk minden áron és mindenhol érvényesíteni, hanem túl tudjunk mutatni te reád. Mert te vagy a méltó, te vagy az egyetlen, akinek a dicsősége ragyoghat, akinek az akarata érvényesülhet. Segíts, hogy teljes szívünkkel odaadjuk magunkat erre, először is és újra minden napon. Köszönjük néked, hogy lelked által gyógyítgatsz minket, hogy megszentelsz bennünket, hogy készítesz az ünnepre, készítesz az örök élet ünnepére, az üdvösségre is. Kérünk, hogy áld meg szívünkbe mindazt, ami ma este is elhangozhatott közöttünk. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk magunkat, életünket, családjainkat, holnapunkat, ünnepi készülődésünket. Legyél velünk a te irgalmadból. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Kedves testvérek, holnap este is találkozhatunk, ha Isten segít bennünket. Szeretettel hívok és várunk benneteket. Szombaton délután 4 órakor lesz Isten tiszteletünk, vasárnap pedig 9 órakor, és hétfőn is 9 órakor lesz úrvacsorás Isten tiszteletünk.